Hát szeretettel köszöntök mindenkit. A városi világításról fogok beszélni, de nem úgy, mint egy város szervező, hanem úgy, mint egy fizikus, tehát sok optika lesz benne. Azt az információt kaptam, hogy a hallgatóság éppen most írt optikából dolgozatot. Hát azért úgy gondolom, hogy fogok sok újdonságot is mondani, tehát azért ezek nincsenek benn nagy részt a középiskolai tananyagban, meg szép képeket is mutatok, úgyhogy remélem, hogy jól fog szórakozni a kedves hallgatóság. Hát ugye a városi világítás az egy roppant fontos dolog, az egész életünk más lenne városi világítás nélkül, hiszen a csillagok meg a hold fénye, hát az nagyon kevés mindenre elég. Még egy derült éjszaka, hogyha teli hold van, akkor is azért mondjuk már a fának nem megyünk neki, de azért nagyon finom részleteket már nem tudunk megfigyelni. Gyakorlatilag leállna az éjszakai élet. És akkor most az éjszakai élet alatt nem csak azt értem, hogy az ember elmegy éjjelre buliba, hanem azt is, hogy akkor már napnyugtakor az embernek azon kéne gondolkoznia, hogy haza kell érnie napnyugtára. Ugye mennyire megnehezítené ez az életünket. Tehát a közvilágításnak nagyon sok pozitív hatása van, nem kell részletezni a közlekedésre, közbiztonságra, szórakozási lehetőségek, csak azért nyílnak meg sokszor este, mert van közvilágítás, anélkül nem mennénk el otthonról. Kevesebbet gondolunk a negatív hatásokra, például arra, hogy ez valamibe kerül, erőforrásokat használ el, hogy a legnyilvánvalóbb áramot eszik, de nyersanyagokat használnak el a lámpák gyártásához, és ez valamibe kerül, semmit nem adnak ingyen. Aztán egy csomó állatot összezavar a közvilágítás. Bár mostanra már volt idejük megszokni, de még néha így is előfordul, hogy erősebb közvilágítás mondjuk madárrajokat megzavar. Sok ember meg nem tud aludni, hogyha bevilágít az utcáról a lámpa a szobába, és zavarja az embereknek az alvását, sőt azt is kimutatták, hogy az emberi látása is negatív hatással van az éjszakai háttérvilágítás. Aztán ugye sokszor nagyon pazarló megvilágítást alkalmaznak kitüntetett intézményeknél, és hát én csillagász is vagyok, hadd beszéljek egy kicsit haza, a csillagászokat meg különösen zavarja a megvilágítás, mert nem lehet ettől egy csomó megfigyelést elvégezni a fényszennyezéstől. Miért is látunk? Hát akkor a kedves hallgatóság nagyon jól ismeri ezt a látásnak a sémáját. A fényforrások mindenféle színű fényt kibocsátanak magukból, ebből a tárgyak visszavernek egy részt, és nem csak az, hogy elnyelik a fényt részben, hanem bizonyos színeket jobban, másokat kevésbé vernek vissza. Például ebben a paradicsomban azt rajzoltam be, hogy rengeteg piros, kevesebb sárga, még kevesebb zöld fényt ver vissza egy paradicsom, aztán ezt mi a szemünkkel érzékeljük. Ez az egész egy roppant bonyolult folyamat. Itt most mi az elején a színekről szeretnénk beszélni néhány dolgot. Akkor nem mondok újat a hallgatóságnak, hogyha éppen most írtak optikából dolgozatot, hogy a fény egy elektromágneses hullám, aminek az egyik legfontosabb paramétere a hullámhoz. A látható tartomány, amit a szemünkkel felfogunk, az 380 és 760 nanométer között van. Ugye a nanométer az 1 milliárdod méter, 10⁻⁹ méter, tehát a látható fény az ezred milliméternél is kisebb hullámhosszú. Ezért az, hogy hullámzik, mi nem látjuk így, hogy hullámzana a szemünk előtt a fény, ezt csak közvetett kísérletekkel tudjuk kimutatni, de sikerült ezt kimutatni. És az is kiderült, hogy azok az úgynevezett tiszta színek, amik csak egy hullámhosszat tartalmaznak, amik durván szólva szivárványnak a színei, azok itt ezen a skálán durván 400-tól 800 nanométerig elhelyezve így néznének ki. Mára mennyire a projektor vissza tudja adni ezeket a szép szivárvány színeket. De természetesen a természetben a legtöbb szín nem csak egy hullámhozt tartalmaz, hanem többnek a keveréke, így mondjuk egy naplementekor, vagy egy ilyen virágnak a szemlélés, akkor olyan színárnyalatokat is látunk, ami nincs fönn ezen a skálán. A színelmélet ezt is tárgyalja, és megvan annak is az elmélete, hogy hogyan lehet a színeket kikeverni az alapszínekből. A tárgyakat ugye azért látjuk, mert visszaverik a fényt, de mint előbb is utaltam rá, nem egyformán a különböző hullámhosszakat. Itt néhány konyhai objektumnak a fény visszaverő képessége van a hullámhossz függvényében. A legjellegzetesebb a paradicsomé, ami látszik, hogy olyan 580 nanométerig szinte semmit nem ver vissza, aztán 600-tól kezd visszaverni, és a 700 nanométer körül, tehát az erősen a vörös tartományba ver vissza. Tehát az ábra helyes volt, hogy itt a kékezöld tartományba szinte semmi nem verődik vissza egy paradicsomról. Hasonlóképpen egy bizonyos vajnak, meg egy bizonyos salátának a színképét, tehát a pontosabban a fény visszaverő képességét láthatjuk itt ezen az ábrán. Tehát az, hogy milyen színűnek látunk valamit, az függ attól, hogy milyen a tárgy fény visszaverő képessége, és persze attól, hogy milyen is a lámpa. Ha a lámpa fényében nem lenne piros, akkor a paradicsom ugye nem tudná a pirosat visszaverni. Ha ez a lámpa tisztán csak zöld, mondjuk 500 nanométer körüli hullámhosszakat sugározna, akkor mindent ilyen zöldbe látnánk, a zöld különböző sötétedési, világosodási fokozatában. Elég kukán néznek, és például ilyen esetben a paradicsomot gyakorlatilag feketének látnánk, mert nem ver vissza szinte semmit a zöld tartományból. Tehát, hogy milyen a jó fényforrás, az egyik dolog, amit itt az oldal alján kiemeltem, mindenféle hullámhosszat tartalmazzon. Mert ha csak egy vagy néhány hullámhosszat tartalmaz, akkor az óhatatlanul meghamisítja a tárgyaknak a színét. Milyen lehet a fényforrásoknak a színképe, tehát hogyan oszlik meg a hullámhossz szerint a tárgyaknak a színképe. Két alapvető csoportot különböztetünk meg, a vonalas és a folytonos színképet. Folytonosról akkor beszélünk, amikor nagyjából minden hullámhosszon körülbelül ugyanannyira sugároz a fényforrás. Ilyen például az izított szilárd testeknek a színképe, vagy a napnak a színképe. Tipikus például a hagyományos izzó, amiből itt ebben a teremben éppen nem látunk egyet se. Hagyományos izzó az olyan durván 3000 kelvines hőmérsékleten izzó wolfram szálat tartalmaz, és az körülbelül minden hullámhosszat ugyanolyan nagyságrendben sugároz. A folytonosnak az ellentéte a vonalas a színképek esetén. A vonalas színképről akkor beszélünk, amikor néhány hullámhossz környékén nagyon erősen sugároz, és a többi hullámhosszon nagyon kevéssé sugár, vagy egyáltalán nem sugároznak ezek a tárgyak. A vonalas színképeket az emberi szem nem találja természetesnek, ez fárasztja a szemünket. Miért? Mert az évmilliók fejlődése alatt szinte csak folytonos színképű fényforrásokkal találkoztunk, hogy a nap, a hold az csak a napnak a fényét ver vissza, a tűz, a hagyományos tűz, tehát amit az ősember is tudott rakni, az is lényegében izzótestnek a színképe, folytonos színkép, és ehhez vagyunk alkalmazkodva. A vonalas színkép, mint például a fénycsöveké, az hamis színeket, többé-kevésbé hamis színeket mutat. Most szeretnék a kedves hallgatóságnak néhány kísérletet mutatni ebből, hogy tényleg megtapasztalják ezeket a dolgokat. Hoztam magammal néhány spektroszkópot. Nem tudom, spektroszkópot használtak órán? Próbálkoztak ilyesmivel? Nagyon egyszerű ketyeréről van itt szó. Ez a két cső, ez ilyen két hivatalos spektroszkóp. A nagy üvegablakon kell benézni, és ami ezen a pici lyukon bemegy fény, a színeire bontja. És körbe fogom adni, és az lesz a kérésem, hogy kiki próbálják, hogy a fénycső fele néz. A fénycső fele nézve ilyen szivárvány színű éles csíkokat fogunk látni, vagy az ablak fele néz, mert az ablak felől végül is napfény jön be, ha többszörös visszaverődéssel is, de napfény az, ami bejön. És így össze lehet hasonlítani, oda is adom ez egyiket, és kérem, adogassak. Tehát a nagy üvegablakon kell benézni. Valamint készítettem magam is egy spektroszkópot, azért, hogy megmutassam, hogy a hallgatóság is tud ilyet készíteni. Egy CD, egy levitézlet CD lemez, ami a fény visszaverésekor egy optikai rácsként viselkedik. Ez is színeire bontja a fényt. Ez a fekete burkolat csak azt a célt szolgálja, hogy nem mindenféle irányból érkezzen be a fény, amit az elején van egy kis hasíték, ami párhuzamos a CD lemeznek a vonalaival, és ezen a kis lyukon kell belenézni, ezt is odaadom a hallgatóságnak, ezzel is meg lehet nézni a fénycsőnek a színképét, vagy éppen az ablak fele irányítva a napnak a színképét. No, persze, aki itt ül, az nehezen irányítja pont a nap fele, esetleg aki akar, közelebb lopózhat az ablakhoz, hogy tényleg csak a napnak a színképét nézze meg. Körbeadom ezt is. Ugyanazt fogják látni, tehát ott azon a, ezen a lyukon kell benézni. És kérem, amíg zajlik az előadás, addig adogassák, körbenézegessék, én még menet közben más fényforrásokat is fogok adni a hallgatóságnak, és meg lehet nézni ezeknek a színét. Vagy aki akarja, a saját mobiltelefonjának a kijelzőjének a színképét is megnézheti, hogyha elég fényereje van annak. Lehet, hogy inkább most oda is adom elnézést. Hoztam még egy ilyen elemlámpát, ebben egy LED van, egy világító dióda, ezzel is világítsák szembe, nem magukat, mert akkor elvakulnak, hanem a spektroszkópot, és akkor nézzenek bele, nézzék meg ennek is, a LED-nek is, hogy milyen a színképe, és aztán erről most beszélni fogok, hogy milyen a különböző dolgoknak a színképe, mindjárt meglátjuk. Tehát, sikerült meglátni azt a szép szivárvány színű csíkokat? Jól néz ki, ugye? Ilyen színeket nem tudok a kivetítőn megjeleníteni, ennyire élénk színeket. Tehát ez nagyon szép színek, amik ott vannak, és ezt még a kamera se tudja fölvenni, mert ilyen élénk színeket lehetetlen rögzíteni. Ennek megvan az elméleti háttere, hogy ez csak itt és csak most, hogy ilyen vásári kikiáltó stílusra váltsak, meg lehet nézni. Hát persze elég fényerősnek kell, látom, néhányan próbálkoznak a mobiltelefonjukkal, ugye közelről, hogy jó sok fény menjen bele, csak akkor van esélyük megnézni ennek a színképét. Közben én az előadást folytatom, kérem, hogy nézegessék ezeket a színképeket. Tehát, na, a mobiltelefonnak milyen a színképe? Ott is látják a... Az folytonos vagy vonalas a mobiltelefon színképe? Folytonos, de nincsenek benne élesebb, kiemelkedőbb részek? Igen, valaki tudja-e, hogy miért? Igen, nem természetes, de hogy az ilyen eszközeink, hogy mobiltelefon, meg monitor, meg tévékészülék, az hogyan keveri a színeket? Apró pöttyök vannak benne, amelyek akármilyen színűek?
Egymás mellett van sok is
színűek.
Három színből, tehát vörösből, zöldből, meg kékből keveri ki, és ezeknek külön-külön a színe látszik, hogyha egy spektroszkóppal megnézzük ezeket a ketyeréket. Na nézzük csak, közben folytatnám a lámpákról szóló előadást. Tehát az izzó fekete, az izzó szilárd testek folytonos színképet sugároznak. Itt három izzó testnek rajzoltam föl közelítőleg a színképét. Az egyik a napfény, ami kb. Egy 6000 kelvines fekete testnek felel meg. A másik egy izzó lámpa, ami egy 3000, és egy gyertyaláng, ami egy kb. Egy 1000 fokos fekete testnek felel meg. Ezeknek a hullámos szerint eloszlása nagyon más. A 6000 kelvines napfény a látható tartományban éri el a maximumát. Ezzel szemben az izzólámpa a közeli infravörösben, tehát a 800 nanométer fölötti hullámos tartományban éri a maximumát. A gyertyalángé meg a távoli infravörösbe esik. A gyertya alig sugároz a látható tartományba. De még a hagyományos izzó is, ha megnézzük, be van jelölve ezekkel a vonalakkal a látható tartomány, meg ez a kis színkép is mutatja alul, az izzó lámpa fényének a töredéke esik a látható tartományba. Több hőt bocsátanak ki az izzó lámpa, több hősugárzást, infravöröst bocsátanak ki, mint fényt. De még a napfénynek is jelentős része jut az ultraibolya és az infravörös tartományba. Még azt se tudja a szemünk 100%-osan érzékelni. De mégis ezt érezzük természetesnek. Ezeket a fényeket a lángnak, az izzólámpának, meg a napnak a színe az, amit szeret az emberi szem, ekkor érezzük a színeket jónak. Ezzel szemben a fénycsöveknek ilyesmi a színképe, ezt láthatták úgy, hogy a spektroszkóba végignézték, hogy bizonyos színeknél, bizonyos hullámhosszaknál ilyen éles tüskék voltak benne. De még élesebb tüskéket tudok mutatni a következő kísérlettel. Ezek ilyen ős fénycsövek, alacsony nyomású gázzal vannak töltve, sorra higany, hélium, argon, neon, hidrogén és nitrogén gáz. És ezeket, hogyha nagy feszültséggel 12.000 volttal fényrésre gerjesztjük, akkor ilyen színeket produkálnak. Ezeket hol látnak ilyen színeket? Fénycsövekben, na most ilyenben, ami itt megvilágítja ezt a szobát? Ugye ezeknél nem lenne jó ezeknél olvasni. Ez olyan furcsa szín. Miről van itt szó? De látunk ilyet, hol vannak ilyen? Igen, ez az. Tehát amikor díszítményeknél, tehát amikor ilyen reklámfeliratokban, meg ilyenekben, amikor direkt az élénk színe fontos. Ez megvilágítása nem lenne jó. Ennek a színkép olyan, na, ezt nem mondom, hogy most nézzük meg, aki akarja előadás után megnézheti, ezt nem merem odaadni, mert ez 12.000 volt, van menne, nehogy valakit megrázon. Ilyesmi mondjuk ez a kéknek, ami itt kék vonallal van jelölve. Néhány színkép vonal nagyon erősek. A régi fénycsövek, én emlékszem kiskoromban, a szobavilágításra használt fénycsövek nagyon-nagyon rossz színűek voltak. Igyekeztek több gázt keverni, hogy több vonal legyen benne, meg egy-két technikai trükköt csinálni, hogy ne legyenek ennyire neonszínűek, azért is mondjuk ezt, ilyen, ne legyenek ennyire neonfényűek ezek a lámpák, de nagyon természetellenes volt, már sokat fejlődött, és egy mai korszerű fénycsőnek inkább olyan a színképe, mint ez a fekete vonal. Ezt a bevonó burkolatnak köszönheti, hogy ez egy kicsit szétkeni hullámoszakat, és ezért ezek már azért úgy nagyjából elfogadható szín visszaadást produkálnak. A mostanában elterjedő LED lámpáknak a színképe, amit körbeadtam elemlámpát, annak olyasmi a színképe, mint ez a fekete vonal. Valójában több LED-et kombinálnak össze, mert egy-egy LED önmagában ilyen keskeny sávú színképet adna, mint ez a vörös-zöld-kék vonal, ami ide van rajzolva, de többnek a kombinációjával lehet ilyen fehér LED-et produkálni. Ha megnézik annak a LED lámpának a színképét, akkor láthatják, hogy olyan, mint ez, folytonos, de itt a zöldeskék tartományban van egy hiányossága. Ez ilyen gyártástechnikai sajátosság ezeknek, de azért egész jók ezek a lámpák is. Összehasonlítva a lámpákat, direkt elmentem egy cégnek a honlapjára, ami utcai világítótesteket forgalmaz, és onnan vettem le, hogy utcai világítótesteknek ilyen a színképe, hát több egymás mellett. Ez a bal oldal, hát jó, angolok a feliratok, de akkor elmagyarázom, ez a hagyományos izzó. Ugye ez a 3000 kelvines fekete test, itt csak a látható tartomány kivágva belőle. Az így néz ki. A napfény sugár, nappali fény, az kb. Így néz ki. A látható tartományban nem olyan nagyot változik. Aztán itt van egy higanygőzlámpa, egy alacsony nyomású nátriumlámpa, magas nyomású nátriumlámpa. A nátriumlámpákat nagyon szeretik az utcai világításba alkalmazni, mindjárt elmondom miért. Ezeknek ilyen narancssárgás a domináns színük. És például látszik, egy alacsony nyomású nátriumlámpában szinte csak 600 nanométer környékén van egy hullámhossz. Az nagyon egyszínűvé varázsol mindent. Alig látszanak színek nála. Ez már egy kicsit jobb, ez a magas nyomású. És itt egy másik ilyen kombinált fénycső jellegű világító testnek a színképe. Na most milyen a jó utcai világítás? Egyrésztről adja vissza a színeket, tehát legyen benne sok hullámhossz, másrésztről legyen hatékony, tehát kevés áramot fogyasszon, és jó sok megvilágítást okozzon. Hogy lehet ezt számszerűsíteni, hogy jó sok megvilágítást okozzon. Nem elég azt mondani, hogy 380 és 760 nanométer között látunk, mert az emberi szem érzékenysége egyáltalán nem egyenletes ebben a tartományban. Ez a görbe azt mutatja, hogy a szemünk mennyire érzékeny az egyes hullámhosszakon. Látszik, 555 nanométernél a legérzékenyebb az emberi szem. Ide van ez olyan zöldes-sárgás színárnyalat. Ide van írva egy csúcsérték, hogy 683 lumen per watt, ezt mindjárt megmagyarázom, hogy mit is jelent, de most csak a görbe lefutását nézzük. A csúcs érzékenységnek a tizedére lemegy az érzékenység már 650 nanométernél, tehát a vörös tartományban. Sokkal kevésbé vagyunk érzékenyek a vörösre. Hasonló a helyzet a kékkel. Tehát, hogyha keveset fogyasztó lámpát akarunk, akkor nem csak azt nem szabad hagyni, hogy infravörösbe meg ultraviolettába sugározzon, hanem lehetőleg keveset sugározzon ezekben a tartományokban. Persze azért sugározzon, különben meghamisítja a színeket, nehéz az egyensúlyt megtalálni. Tehát egy lámpát nem az jellemez, hogy hány wattos, szoktuk a hétköznapi életben úgy mondani, hogy milyen erős ez a lámpa, 60 wattos. Az igaziból csak azt mondja, hogy mennyi áramot, mennyi teljesítményt vesz föl a hálózatból, hanem a szemünk által az agyunkba küldött jelnek az erősségét mérjük lumenben. Hosszú lenne a történetét elmesélni, valamikor régen ilyen standard gyertyákat gyártottak, és azoknak a fényességéhez kötötték, ezt azért jelennek meg ilyen furcsa 683-as varázsszámok manapság. Kevés az idő arra, hogy ebbe belemenjek. Fogadjuk el, hogy a szem által érzékelt fény erősséget azt valamilyen furcsa lumenbe mérjük, és az 555 nanométeres tiszta zöldes sárga színnek 683 lumen per watt a hatékonysága. Tehát egy wattos zöld izzó 683 lumennel produkálna magát. És ezért, hogy mennyire hatékony egy lámpa, azt abban mérjük, hogy egy wattból hány lument csinál. Egy watt fölhasználásával mennyi érzékelt fényt hoz létre. Itt van néhány tipikus eszköz, aminek a fotometriai hatékonyságát mutatom. Például a gyertya 0,3 lumen per watt. Láttuk azon alig lóg a látható tartományba a színképéből valami. Hagyományos izzók 5 és 20 lumen per watt között itt produkálnak. Vagy a fénycsövek, itt a kompakt fénycsövek is, amik nagyon elterjedtek, benne vannak, azok 50-100 lumen per wattot produkálnak. Az olyan fehér led, amit körbeadtam, akár 150 lumen per wattos is lehet, és az utcai világításban használt nátrium lámpák azok a 200 lumen per wattot is elérhetik. Na ezért szeretik őket, emiatt a 200-as érték miatt szeretik őket, mert akkor kevesebb wattból több lument produkálnak, tehát kevesebb áramot esznek, és mégis több érzékelt fényt hoznak létre. Ugye az elvi határa 683 lumen per watt, ami egy szintiszta zöld fénysugár lenne, csak hát ez nem lenne jó a megvilágításra, mert akkor a tárgyakat is nehezen ismerjük föl, hogyha minden csak a zöldnek a különböző fényességű árnyal színeiben pompázik. Tehát mennyire fényes egy lámpa, nem csak a watt értéktől függ, hanem ettől a lumen értéktől, és itt csak le van írva a kivetítőn, amit előzőkben szóban elmondtam. Tehát amikor valaki izzót vesz a boltba, ne csak a wattot nézze, a kisbetűkkel most már odaírják a lument, LM a rövidítés, hogy hány lument produkál. Na most mennyire fényesnek kell lenni egy lámpának? Hát mekkora területet világít be, attól függ. Luxnak nevezzük a lumennek és a négyzetméternek a hányadosát. Annyi lux a megvilágítás valahol, ahány lumen jut egy négyzetméterre. És itt van néhány tipikus érték, hogy milyen megvilágításokkal találkozik az átlagember. Például a telihold, ugye látóhatárfölötti magasság függvényében 0,3 és 1 lux között itt produkál. borult időben, szabadban 100 lux körüli megvilágítás van, és itt nézhetjük ezeket az értékeket. Mondjuk olvasáshoz 300-500 lux megvilágítás az ajánlott, és ebből az ember meg tudja becsülni, hogy milyen körülmények között milyen megvilágításra van szükség. Az utcai megvilágításnál azt szokták mondani, hogy a mellékutaknál 5, a főutaknál olyan 15 luxot szoktak ajánlani, mert ezeknél már közlekedni tudunk. Itt van egy nagyon egyszerű kis fénymérő, ami ezt a megvilágítást méri, ezt is közreadom. Egyszerűen ez a fehér érzékelő felület, amilyen megvilágítást kap, azt jelzi ki. Persze esetleg méréshatárt kell váltani itt, tehát nyilván azt meg lehet nézni. Például itt 2100 lux most a megvilágítás, itt közvetlen a lámpa alatt jó erős fények vannak. De nyilván, hogyha másfele fordítják ezt, akkor megváltoznak ezek az értékek. Milyen tehát az ideális lámpa? Hogyan tudjuk osztályozni, hogy most ilyen iskolás módon 1-től 5-ig adjunk jegyeket a különböző lámpáknak különböző szempontból? Hát az egyszínű zöld lámpa színhelyesség szempontjából megbukik, semmi szint nem ad vissza, viszont kap egy 5-öst a nagyon alacsony fogyasztására, és hát egy közepeset, mert nem annyira olcsó ilyet előállítani. És itt vannak szépen sorra, nem olvasnám fel az összes osztályzatot, látjuk, hogy nem olyan egyszerű adott körülmények között kiválasztani az ideálisat. Például a manapság népszerű LED lámpák majdnem tökéletesen jól színhelyesek, nagyon alacsony fogyasztásúak, viszont az alacsony árra egy elégséges kapnak, mert egyáltalán nem alacsony az áruk. Tehát ezek jócskán drág, tehát meg kell fontolni. Mi éri meg? Elég sokáig használjuk-e ahhoz, hogy behozza az árát az alacsonyabb fogyasztással? A LED lámpáknak vannak olyan egyéb előnyei is, amik miatt valószínűleg el fognak terjedni, és lassan a közvilágításban is. Az alacsony fogyasztáson kívül az, hogy semmi bajuk nem lesz, hogyha állandóan kibekapcsolgatjuk. És vannak olyan tervek, hogy bizonyos útszakaszokat mozgásérzékelővel látni el, csak akkor kapcsolódna be a közvilágítás, ha ott valami mozog. Hogy hát a üres utcát, ahol senki nincsen, minek világítsuk ki. Ezt nem tudjuk a nátrium lámpákkal megtenni, azt nem lehet föllekapcsolgatni, az rongálja, meg sok áramot fogyaszt maga a bemelegítése, de a LED lámpákkal meg lehet ezt oldani. Nehéz tehát az ideális lámpát kikísérletezni. A jövő most úgy néz ki a LED lámpáké. Közvilágításban jelenleg a nátrium lámpák azok, amik a viszonylag alacsony ár és elég alacsony fogyasztással a nyerőnek tűnnek. És egyelőre egy esti tipikus utcakép így néz ki, ezt a speciális narancsos árnyalatot kölcsönzik a nátrium lámpák a környezetnek az esetek nagy részében. Eddig a jó oldala, és az utolsó perceket szánjuk a rossz oldalára, a fényszennyezés témájára. Nem mindig az a jó, hogyha világos van. Ugye említette, hogy megzavarhatja az embereket, az állatokat, a csillagászokat meg nagyon zavarja, de mutattak ki már olyan hatásokat is, hogy az erős megvilágítás az a városokban például a smog képződést növeli, mert a fény az bizonyos kémiai reakciókat segít lezajlódni a légkörben, és a smog képződést ilyen módon támogatja az éjszakai világítás. Az utóbbi időben kezdődött el ennek a vizsgálata, hogy pontosan mi zajlik a fényszennyezés kapcsán. Mert az nem olyan egyszerű, hogy világít a lámpa és kész. Ez szóródik a párán, a porszemeken, a füstön, és szépen beteríti az eget magunk fölött. Miért? Mert olyan megvilágításokat alkalmazunk néhol, ilyen látványos épületek környékén, amik tényleg csak a, hát elnézést, hogy így mondom, a rongyrázást szolgálják, hogy így a levegőbe fölvetítünk ilyen fényképeket. Hát jól néz ki, csak hát eszik egy csomó áramot, meg jól megzavarja az állatokat, meg ilyesmi. Hát meg kell gondolni, hogy megérje a szép látvány ezt az árat. Ez például egy nagyon fényszennyező fénykép. Direktbe az ég fele vetített fénycsóvák vannak. De még ha nem direktbe vetítjük az égre a fénycsóvákat, akkor is történik fényszennyezés, mint például itt egy völgyben ülő város fölött lebeg egy kötpaplan, és azon így szóródnak a városi fények. Ez ilyen nagyon szépen néz ki, különösen úgy néz ki szépen ez a kép, hogyha teljes sötétbe tudnánk nézni ezt akkor. De talán így is látszik, hogy milyen érdekesen szóródik a ködön az utcai lámpáknak a fénye. Ez annyira így van, hogy a nagyvárosoknak egy jelentős környezetében mondjuk a csillagászati megfigyelések, vagy egyáltalán az éj sötétjének az élvezése is lehetetlené válik. Ez Piszkéstetőről 80 kilométerre Budapesttől készült, Budapest irányába fényképeztek. Itt van Budapest, a fölötte lebegő felhők alját ennyire megvilágítja. Jó, ez hosszabb expozíciós idővel készült a kép, tehát kijött, de mindenki ismeri Győrtől, hogyha 20 kilométerre vagyunk éjszaka, Győr fele nézünk, ilyen narancsos kupola borítja be a várost a nátrium lámpáknak köszönhetően. Még ha nincs felhő, akkor is szóródik a poron párán, ha meg felhők vannak, akkor meg szinte világítani látszanak a felhők. És így néz ki egy nagyváros távolról. Készült is egy olyan megfigyelés sorozat, hogy Európa sok helyén megszámolták, hogy különböző helyekről éjszaka hány csillag látszódik. Ez kirajzolja a nagyvárosaink térkép, a nagyvárosok térképét lényegében. Itt ugye Budapestről ez 0 és 200 közötti csillag látszik szabad szemmel átlagos esetben a fényszennyezés miatt. Ideális esetben akár 3000 is látszódhatna. Tehát mondjuk egy ilyen jó nagy sivatag közepén az ember szabad szemmel akár 3000 is láthat. Kirajzódik itt a Kárpátok vonala szépen, mint jó értelembe vett sötét terület, mert hogy innen sok csillag megfigyelhető. Itt sokkal kisebb a fényszennyezés, persze kevés ott a lakott terület, és mindenki a térkép különböző részeit fölismerheti ezen az ábrán. Szóval ilyet Magyarországról sehonnan se fogunk látni. Hogy ennyire élesen látszik a tejút, itt egy üstökösnek a csóvája látható az alsó részen, ilyet Magyarországról sajnos nem fogunk megfigyelni, pedig nagyon szép lenne, hogyha hasonlót láthatnánk. De hát ára van annak, hogy megkivilágítjuk a városainkat. Annyira, hogy különleges kameratechnika nélkül a világűrből nagyon jól láthatók a városainknak a fényei. Itt van például Nyugat-Európa föntről fényképezve, itt már Kelet-Európába kel föl a nap, azért ott már kezdik lekapcsolni a lámpákat, de Nyugat-Európa még ki van világítva, jól azonosítható például Párizs vagy London, meg itt a partvonalak szépen, amik ki vannak világítva, jól megfigyelhetők. Ez egyetlen egy fotó, ez a kép pedig sok fotónak az egymás mellé rakásából készült, mert persze sosincs olyan, hogy az egész Földön éjszaka lenne, de direkt csinálta a NASA egy ilyen fotót, ez letölthető a NASA honlapjáról, ki belenagyíthat. Ez egy óriási felbontású kép, amin az egész Föld területe éjszakai fotózásból össze van rakva. Ha ránagyítunk Európára, ez az előző képnek a kiválasztott része csak, akkor itt azonosíthatjuk a fő részeket, például a Pó völgye, ugye ez egy nagyon fejlett ipari terület látható. De a Balaton kirajzolódik, vagy Budapest, és ott van Győr is, és hogyha belenagyítunk Magyarországba, akkor tényleg itt fölismerhetjük, ott van Győr, ott van Pozsony, szépen itt a nagyobb városok, Csorna, Kapuvár, Sopron, fölismerhetők ezek a városok a világűrből, ilyen közvetlenül láthatók, és az űrorvosok szabad szemmel ezek így látszanak. Tehát nem valami nagyon éles, nagyon nagy objektívű kamerák kellenek az ilyen képek elkészítéséhez. Vagy érdekességek a nagyvilágból, ugye Japán, az szépen ki van világítva, Dél-Korea, meg Észak-Korea. Ez a sötét terület, ahol alig látszik egy-egy fénypötty. Hát azt hiszem mindenki ismeri nagyjából, hogy ott elég szörnyű politikai viszonyok uralkodnak. De Kínának a fejlett területei azok nagyon keményen ki vannak például világítva. Dél-Korea eléggé sötétségbe merül mindenféle értelemben. Vagy ugye az USA területe, hát látszik, hogy az USA-ban jó nagy lakatlan területek azért vannak itt a sivatagosabb, hegyesebb vidékeken, azért ritkásan oszlanak el a lakott területek. Nem is gondolná az ember, persze elvileg tanulja, hogy a nyugati rész az inkább csak a partonal van benépesítve, de azért így látva ez valóban élményszerűen megmutatja, hogy mekkora is a különbség a népsűrűségben a különböző részek között. Mi tehát a megoldás? Ugye nincs igazi jó megoldás, mert ugye legyen jó sok fény, de kerüljön kevés pénzbe, ne zavarjuk az állatokat meg a csillagászokat, hát ezt mind egyszerre teljesíteni nem igazán lehetséges. Most arrafele haladunk, hogy a nátrium lámpákból valószínűleg egy, mondjuk egy évtized alatt át fog a közvilágítás ledes megvilágításra menni. Még sok mindent meg kell oldani, például az élettartamukat nem ártana növelni ezeknek a ledeknek, de valószínű, hogy ez irányba fogunk menni, és akkor ilyen intelligens megvilágítási rendszerek is lehetnek, amik nem világítanak feleslegesen. De olyan egyszerű dolgokat is lehetne javítani, hogy jobb lámpabúrákat tervezni, amik lefele vetítik a fényt, csökkentve a fényszennyezést, lent viszont növelve a megvilágítást. Meg hát az önmérséklet, hogy nem muszáj minden hétvégi falusi diszkót kivilágítani úgy, hogy az égen szaladgáljanak a fények, mert hogy az milyen baró módon néz ki. Szóval ez is számít abba, hogy egy kicsit a fényszennyezést csökkentsük. És legvégére két extrém ötletet mutatok be, mert az embereknek mindig mindenféle furcsa gondolataik is támadnak. Kitalál, az olyan, mintha egy kisgyerek találta volna ki, hogy küldjünk fel egy nagy tükröt a világűrbe, és onnan levetítjük a fényt az éjszakai oldalra. Ez egyáltalán nem olyan hülye ötlet, komolyan kísérleteztek vele. Az oroszok a Mir űrállomáson a 90-es években több kísérletet is végrehajtottak, ilyen 20-25 méteres széthajtogatható tükörrel vetítettek fényfoltokat az éjszakai területekre. Ígéretesek voltak a kísérletek, az derült ki, hogy egy 25 méter átmérőjű tükörrel 7-8 km átmérő területet többszörös telihold fényességgel be lehet világítani. Tehát az már nagyjából pótolná egy közepes városban a közvilágítást. Csak aztán az orosz űrkutatás anyagi gondjai miatt nem nagyon folytatódtak ezek a kísérletek, pedig hogyha valaki ezt jól belőné, akkor ez aztán tényleg jó lenne, napfényen lenne a megvilágítás. Tehát természetes lenne a szín, nem használódna itt áram, ugye persze föl kellene lőni, de aztán azon kívül nem használna ez energiát. Tehát még az is lehet, hogy én nem hinném, hogy 10 éven belül vagy 20 éven belül ilyen lesz, de mondjuk egy 50 éves távlatban akár ez is bejöhet. De még olyan extrém ötlet is van, hogy génmanipulációval, most pongyolán mondva, Szent János bogarat oltva a növényekbe, hát szóval persze olyan géneket, amik ilyen fénylése, biológiai úton táplált fénylése ingerlik a növényeket, lehet ilyen világító növényeket készíteni. Lehet, hogy már hallottak róla, hogy még világító halakat is csináltak ilyen génmanipulációval. És mi lenne, hogyha fák világítanának az út mellett? És akkor tényleg nem kellene semmilyen áramot, csak génmanipulált fákat kéne ültetni. Na, akkor génmanipulált fa, akkor persze egyéb veszélyek vannak, de ez már más témára, másra vezet, de erősen kísérleteznek ezzel. Mi lesz tehát a jövő utcai megvilágítását, nem tudjuk. Ami technikailag reálisan mondható, az valószínűleg a ledes irányba megyünk el. Hogy ebből az űrtükörből, vagy a világítófából lesz-e valami, azt nem tudjuk. Érdekes dolog, lehet, hogy épp a hallgatóságban ülnek néhányan, akik majd felnőtt korukban kikísérletezik a világítófák termesztésének és szaporításának a dolgait, és akkor ilyen, lesznek ilyen nagy faiskolák, ahol lámpafákat termesztenek, ki tudja. És még a viccesebb az, hogyha körték világítanának rajtuk, az még humorosabb lenne, de szóval sok minden lehetséges. És akkor nem marad más hátra, mint megköszönjem a figyelmet, és bár tudom, hogy a programjuk be van osztva, de hogyha gondolja, de hogy ha még marad idő, nem tudom, akkor aki akarja, akár közelről megnézheti ezt, vagy akinek kérdése van, szívesen fogadom. Köszönöm szépen!